Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
Kezdjük a története legelején. Milyen meghatározó történetek, események kísérték a gyermekkorát?
Én azt gondolom, hogy nekem egy nagyon jó és nyugodt gyermekkorom volt, amiről viszont azt látom, hogy nagyon sokak nem mondhatják ezt elföldétlenül magukról. Ugye hát nyilván a fontos események azok a óvodai évek, iskolai évek, aztán ott később a középiskolai, egyetemi évek, bár nem tudom, hogy az egyetemi évek talán már nem számítanak a gyermekkorba, csak az előtt levő évek. Hát fontos eseményekről ugye nem tudok beszámolni, ugye ezeken kívül, hogy amik leginkább ugye az iskolához kapcsolódtak, a családhoz kapcsolódtak, meg ugye a baráthoz kapcsolódtak. Én azt gondolom, hogy a gyerekkornak ugye az a szépsége, hogy az ember felfedezi önmagát és a körülötte levő világot egyre inkább megérti, meg megkívánja érteni. Közben számos konfliktus van magával, a körülötte levő emberekkel, intézményekkel, stb. És ugye ezekben a konfliktusokban és a saját magának a megkeresésében, illetve a saját magam megkeresésében a végén azt gondolom, hogy megkaptam azt, aki igazából vagyok, és ehhez igaziból ezért nagyon hálás vagyok ugye a környezetemnek, a családomnak, barátaimnak, az iskolámnak, aminek következtében azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott felnőtté váltam.
Az iskolás évekre áttérve, milyen meghatározó történeteket tud feleleveníteni?
Hát ugye az iskolában számos történet van, én nagyon szerettem iskolásnak lenni. Mondjuk hát az 1-4 osztály az nagyon rég volt, meg ugye az ilyen nagyon standard történet, hogy az ember írni, olvasni tanul, akkor ugye az első barátságok megszületnek, ugye az az időszak, én azt gondolom, hogy nagyjából mindenkinek ugyanolyan. Az 5-8 osztály is egy kellemes emlék volt, de nem történtek olyan nagyon meghatározó dolgok, azt hiszem számomra az 5-8 osztályban. Szerettem, nagyon sokat jártunk akkor az osztályfőnökkel kirándulni, akkor cserkész voltam, úgyhogy a sátorozások, meg az ilyen természetnek a megismerése és ugye valamennyire megszeretése is kapcsolódik ugye ehhez az 5-8 osztályhoz, és igazából a 9-12 az, amikor az előbb is említett önformálódás lezajlik. Nagyon sok kedves emlékem van, ami ezekhez az időköz tartozik. Nyilván meg volt bennem akkor a lázadó is, sok minden olyant csináltam, amire mondjuk nem feltétlenül vagyok büszke, de azt gondolom, hogy hozzájárult ahhoz, ami lettem, meg a szüleimet se irigyeltem azok miatt, tehát ilyen élményeim is vannak, most erről nem akarok nagyon részletesen beszámolni, de nagyon sok pozitív élményem is van akkor, amikor 9-12-ben, talán 10-ben a diáktanácsot elkezdtük újraéleszteni, az osztálytársaimmal, az iskola újságot elkezdtük újraéleszteni az osztálytársaimmal, úgyhogy gyakorlatilag a 10-től 12-ig az iskolában egy ilyen közösség formáló osztálya lettünk. Diáktanácsot szerveztük újra, az iskola újságot kiadtuk újra rendszeresen, és én azt gondolom, bulikat szerveztünk, én azt gondolom, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor rengeteg embert ismertem, meg engem is azt gondolom, az iskolában sokan megismertek, és nagyon sok szeretetet kaptam, és ugye nagyon sok szeretetet tudtam adni is akkor. Hát a szűken vett közösségnek, amit iskolának neveztünk akkor.
Feltételezem, a liceum évei alatt találkozott a közgazdaság tudományával. De milyen volt ez a találkozás, és hogy szeretett bele ebbe a tudományágba?
Én megmondom őszintén, hogy nem a közgázba szerettem bele, hanem az iskolában én hamarabb szerettem bele a tanári létbe és hivatásba. Én szerintem 10-ben sem, meg 11-ben, sőt még 12-ben sem tudtam azt, hogy hol fogom a tanulmányaimat igaziból folytatni. Tudtam azt, hogy ha lehetek egyszer tanár, akkor biztos tanár lennék, szóval ezt tudtam, megéreztem. Illetve olyan hivatásokban gondolkoztam, amelyek összefüggésben vannak, meg amelyek meghatározzák a közösséget, legyen az akármilyen közösség. Úgyhogy őszintén megmondom, még azon, hogy gondolkoztam, hogy pap legyek, mondjuk katolikus papnak lenni azért, tehát nyilván ezt meggondoltam, de hogy ez is egy opció volt korábban, meg én színész is lettem volna, csak énekelni nem tudtam elég jól ahhoz, meg ugye valószínűleg felvételén elhasaltam volna. Tehát, hogy én csak ilyen típusú hivatásokban és szakmákban gondolkoztam, ahol csúnyán mondva, ahol van közösség. Közönség, meg közösség mind a kettő. És ugye hát közgáz végül azért lett, mert ugye nagyon sokan, akik akkor nem tudtuk, hogy mit szeretnénk csinálni, sokkal kevésbé voltunk mi tudatosabbak, mint a mostani 19 évesek, akik érettségiznek, és akik nem tudtuk, hogy hova szeretnénk föltétlenül menni, akkor elmentünk közgázra. Úgyhogy mi úgy lettünk egy pár az osztályból közgazdászok, hogy nem tudtuk igaziból, hogy mit szeretnénk. És azt mondjuk, hogy közgáz az azért jó, mert hogy abban nagyon sok mindent lehet csinálni, tehát hogy nem zárjuk nagyon be a lehetőségeinket, és így lettem közgazdász.
Az egyetemi évek hogyan zajlottak le?
Ugye az egyetemi évek azok szintén nagyon szép évek voltak, én azt gondolom. Az én esetem az nagyon különbözött a legtöbb egyetemista esetétől. Ugye én kolozsvári voltam, és ugye Kolozsváron jártam egyetemre. Ezért azért nekem nem volt akkora szabadságom, mint az évfolyamtársaim nagyon sokaságának, illetve nem az, hogy otthonról nem adtak nekem szabadságot, de egészen más hangulata van az egyetemista éveknek, mikor az ember egy bent lakásba, vagy egy kint lakásba megy haza, vagy mikor a szüleihez megy haza, ami értelemszerűen első egyetemistaként még otthon lakik. Úgyhogy ezért én megpróbáltam ugye az egyetemi éveket is kihasználni. Ugye sok ösztöndíjjal voltam különböző helyeken, úgyhogy az egyetemi éveimnek a nagyobb részét értelemszerűen Kolozsváron töltöttem, de több időt töltöttem Budapesten, meg aztán az élet úgy sodort, hogy Marosvásárhelyen is.
És akkor térjünk át a Marosvásárhelyi szakaszra, hiszen dolgozott ön egy gumiabroncsokat forgalmazó vállalatnál. Meséljen egy kicsit erről is, hogyan került oda?
Igen, most lehet, hogy ez egy kicsit, hogy mondjam, ez a megszépítő emlékezet, vagy hogy nevezzük ezt, mert minden kérdésre azzal kezdem, hogy az egy szép időszak volt, és én nagyon szerencsésnek gondolom magam azt, hogy teljesen őszintén is az életem különböző időszakaira tényleg úgy tudok visszaemlékezni, meg amikor benne voltam is úgy éreztem, hogy az egy szép időszak volt. Így volt ez a Marosvásárhelyi időszak is. Az elején nem föltétlenül tartottam egy szép időszaknak, vagy egy nagyon nehéz átállás volt, amikor oda kerültem. Másodéves mesterisként kezdtem el először dolgozni. Azelőtt is voltak projektek, de először dolgozni úgy, hogy munkahelyen, munkaszerződése 8 órában, ami valóban 10-11 volt akkor. Úgy kerültem oda, hogy egy évfolyamtársam már korábban elkezdett ott dolgozni, és pont egy ilyen budapesti ösztöndi programmal voltunk, ahol az évfolyamtársam is részt vett, de ő már azelőtt dolgozott ott, csak valahogy a cégnél megoldotta, hogy ez az ösztöndi programon részt vessen, valami ilyen történet volt, és ott mondta, hogy nem akarok én is oda menni dolgozni, mert hogy ez egy olyan lehetőség, ahol a tulajdonosok, ez egy magyarországi vállalat volt, a magyarországi tulajdonosok fiatalokra bíznak a romániai vállalatot előbb-utóbb, és szeretnének olyan fiatalokat kinevelni, akik a későbbiekben ezt a romániai vállalatot majd vezetnék, és hogy ez gyakorlatilag egy ilyen vezetőképző volt, ahol már kezdetben egy ilyen alsó középvezetői pozícióba kezdhettünk el dolgozni gyakorlatilag 24 évesen vagy 23 évesen. Ez egy óriási lehetőség volt, és mondom, hogy ez az ajánlással, az évfolyamtársam ajánlásával kerültem oda be, természetesen részt vettem egy csomó interjún, meg teszten, meg stb. Tehát az ajánlása szükséges volt, hogy egyáltalán szóba jöjjek, viszont az interjúk és a tesztek voltak azok, amelyek során engem oda felvettek. El kell mondjam azt is, hogy ugye az elején ez egy nagyon nehéz átállás vagy váltás volt, ugyanis én akkor, amikor ezt az évfolyamtársammal megbeszéltük, akkor Budapesten voltunk mind a ketten, tehát egy hosszabb időt töltöttünk Budapesten, és ugye én kolozsvári lévén Budapestről költöztem gyakorlatilag Vásárhelyre, ezért a kultúrsok, meg ugye a városok méretbeli különbsége az azért jelentős hatással volt, meg egy teljesen új közeg, közösség és egy teljesen új életérzés volt, hogyha úgy tetszik, úgyhogy az elején egy kicsit szenvedtem is. Hiányzott persze Kolozsban, meg hiányzott nagyon sok minden, de aztán megszerettem a vásárhelyi hangulatot is, meg a vásárhelyi létet is.
Az említett vállalatnál mivel foglalkozott, mi volt a feladata?
Igen, és aztán ezt később össze fogjuk kötni azzal, hogy hogyan lettem tanár. Hát ugye én közgazdászként kerültem oda, leginkább ugye az elején controllinggal foglalkoztam, tehát ugye a pénzügyön belül is ugye a controlling területtel foglalkoztam. Nem volt a vállalatnak egy hatékony kimutatás és beszámoló rendszere, és ugye az első feladataim közé tartozott az, hogy egy hatékony kimutatás és beszámoló rendszert állítsak össze, amivel a vállalat különböző vezetői szintein a vezetők azokat az információkat kapják meg nagy frekvenciával, amilyen információ hatására, meg amilyen információkat megértve, ők gyorsan és jól tudnak döntéseket hozni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy projekt volt, ezt nagyon-nagyon szerettem, és igaziból volt ennek egy elég jelentős és fontos autodidakta része. Olyan dolgokat tanultam ott meg, nyilván a magyarországi kollégák is sok mindentben segítettek, meg ugye sok mindent tanultam tőlük is, de volt egy tanulásnak egy autodidakta része, hogy volt ennek, hogy akkor ezt most hogy csinálom meg, ugye az ERP rendszerben ezt hogy csinálom meg, az Excelben, akkor megtanultam YouTube-ról Excel makrókat írni, megtanultam ugye minimális szinten azt az ERP-t is valamennyire fejleszteni vagy állítgatni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép történet volt, és én azt gondoltam, hogy megtaláltam a helyemet ebbe a szakmába, hogy tényleg a számokkal foglalkozom, kimutatásokat csinálok, és úgy láttam munkámnak az eredményét, és ez az első évem gyakorlatilag ennek a beszámoló rendszernek az elkészítésére ment rá. Utólag is én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó munka volt. Nyilván, ha most lennék ott, akkor sok mindent másképp is jobban csinálnék, ma már tanítom azokat a hibákat is, amiket elkövettem ugye a Marsónál, akár a beszámoló rendszer elkészítésében, akár más vezetői döntésekben. De ez egy nagyon-nagyon jó szakasza volt az életemnek, azt gondolom, én fejlődésemben is, és a szakmai fejlődésemben is.
Gondolom, mivel fiatalok és ismerősök is voltak az adott vállalatnál, a közösség az jó volt, ellenben nem volt meg a közönség. Hogy jön vissza ide a tanári pálya?
Igen, tehát, hogy ez utólag tudatosult bennem, hogy nyilván éreztem korábban is, de hogy utólag tudatosult bennem, hogy kell a, így furcsán hangzik, de ez az igaz, hogy kell a közönség is. Nyilván akkor nem gondoltam rá, akkor meg volt ez egy szakmai siker, hogy ugye ökonometriai modelleket alkottam, meg pénzügyi modelleket raktam össze, és hogy abból is megvolt a sikerélményem. És igen, hiányzott, nem voltam ennek teljesen tudatában, de hiányzott ez a társadalmi lét, meg ez a társadalmi fellépés. Ugye az iskolában is színjátszókörben vettem, és mondtam, diáktanácsot szerveztem, aztán az egyetemen is csomó olyan eseményen vettem, és például a diáknapok, ami egy ilyen alaprendezvény volt számomra egyetemistaként, ahol szintén emberek között és emberekkel kellett fellépni meg, egy színdarabot eljátszani, hogyha úgy tetszik, nyilván ez nem egy drámai mű értelmében, hanem egy másik értelemben. Nem tudatosul bennem akkor, hogy hiányzik ez, de egészen biztos, hogy ott volt bennem az, hogy igen, erre szükségem lenne.
És akkor hogy került vissza, vagy hogy kezdte el egész pontosan a tanári pályáját?
Ez egy nagyon érdekes történet. Ugye én még Marosvásárhelyen dolgoztam, ugye ahogy az idő telt is, ugye ezt a munkát, amit végeztem, ezzel a magyarországi tulajdonosok meg voltak alapvetően elégedve, és egyre több olyan feladatot kaptam a vállalatnál, ami már nem csak a controlling és a pénzügy területen volt, hanem különböző kereskedelmi feladatokat. Ugye ennek a vállalatnak akkor Romániában 11 megyében volt telephelye. A második évben már talán 4 telephelyet rám bíztak, úgyhogy már az országban is jártam, egy csomó ilyen kereskedelmi és ilyen vezetői feladatot kaptam, és a bizalom irányomban a tulajdonosok részéről nőtt, azaz voltak privilégiumaim a vállalatnál. És egyszer Kolozsváron voltam a mostani dékán helyettessel a közgázkarról színházban, ugye vele régóta barátok voltunk még az egyetemi éveink előtt is, nyilván akkor még nem volt ő dékán helyettes, és azt kérdezte tőlem, hogy nem tudok-e valakit, aki a kolozsvári Báthori Líceumba tartana közgáz órákat, mert a közgáztanárnő szülési szabadságra ment, és ugye felhívták a kart, hogy valaki kéne a középiskolában közgáz órákat tartson, ugye 2 évre, ameddig ez a Báthori tanárnő szülési szabadságon van. És elkezdtem gondolkozni, ez Kolozsváron van, közgázóra hetente van összesen ugye 4 vagy 5, és hogy gyakorlatilag az egy nap, és gondolkoztam egy napot, mondtam Szász Leventének, a mostani dékánhelyettesnek akkor, aki ezzel az ötlettel jött, hogy várjon 2 napot, mert hogy válaszolni fogok erre a kérdésre. Másnap felhívtam a magyarországi tulajdonost, hogy egy olyan kérésem lenne irányába, tudom, hogy lehetetlent kérek, vagy nehezet kérek, de mi lenne, hogyha egy napot én Kolozsváról dolgoznék, az azt jelenti, hogy elvállalnám azt, 2 reggel 8-tól délután 2-ig a középiskolában tanítsak, és értelemszerűen a napi munkámat az délután 2 után be fogom pótolni, de engedje azt meg, hogy akkor minden hétfőn Kolozsváron legyek, és reggel 8-tól délután 2-ig tanítsak, és természetesen a munkámat azt így is úgy is el fogom végezni. És ő egy kicsit hezitált, de azt mondta, hogy nagyon jól tudja azt, hogy én tényleg nem a 8 órás munkának vagyok a pártján, hanem itt a többi napon akár 10-10 plusz órát dolgozom, és hogy nem kételkedik abban, hogy a munkámat azt el fogom végezni, és hogyha nekem van most egy ilyen klikkem, hogy én középiskolában szeretnék tanítani, akkor miért ne? Beleegyezett. És akkor onnantól kezdve úgy alakultak a heteim, hogy általában én szombaton vagy vasárnap hazajöttem Kolozsvárra, hétfőn tanítottam a Báthoriban, utána estig dolgoztam, és este visszamentem vásárolni, 2-től péntekig ott dolgoztam. És ugye ez volt az a moment, vagy az a pillanat, amikor tudtam, hogy mindegy, hogy milyen áron, de nekem ez a pályám, ez a feladatom, ez a talentum, amit kaptam az Istentől is, amivel ha nem számolok el később, akkor Szentpéter majd lefele is nem felfele fog küldeni, vagy mindegy, ez most erős hasonlat volt, de hogy ez az, amire én születtem, és ez az, amit nekem csinálnom kell, mert hogy akkor tud igazán értelme lenni az életemnek, és azt gondolom, hogy ez volt a felnőtté válásom, korábban arról is beszéltünk, ez volt a felnőtté válásomnak ugye az egyik legjelentősebb momentuma, amikor nem csak végeztem valamit, mert el kell menni dolgozni, mert pénzt kell keresni, vagy valami, hanem tudtam azt, hogy igaziból mi az én valódi pályám. Már nem kerestem a lehetőségeket, hanem akkor ott tudtam, hogy megkaptam, ezzel kell foglalkozzak, nyilván akkor nem tudtam, hogy tudok ezzel foglalkozni, mert betanító tanárként heti 5 órával értelemszerűen a Kolozsvár és Vásárhely közötti buszjegyek ára az többe került meg, a kolozsvári taxizásom az iskolában, mint amennyi fizetést az iskolában azokra a pár óráért kaptam. Tehát értelemszerűen azt még nem tudtam, hogy lesz ebből karrier, de tudtam, hogy ez lenne a hivatás.
És az iskolából hogy lett a későbbiekben egyetem, illetve egyetemi tanítás?
Nyilván csináltam ezt még, azt hiszem, talán 2 évet tanítottam. A Báthoriban nyilván a középiskolásokkal is elkezdtek eredményeim lenni, ezt a mostani kollégáim az egyetemről látták. Györfi Lehel tanárom, illetve volt tanárom, most már kollégám, Szász Leventével és az akkori dékán helyettese Szabó Petrával megkerestek, és azt mondták, hogy mi lenne, hogyha az oktatás az nem csak egy ilyen hobbi lenne, vagy egy ilyen részmunkaidős valami, hanem hogy ezt teljes munkaidőben csinálnám, és nem főtén a középiskolában, hanem az egyetemen. Tehát, hogy akkor ajánlottak nekem egy oktatói pályát, egy lehetséges oktatói pályát az egyetemen. Értelemszerűen az ott kezdődött, hogy először kell felvételizek a doktoriskolába, oda be kell jussak, azaz fel kell vegyenek a doktoriskolába, és amiután doktoriskolába felvettek, onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy milyen tantárgyakat szeminarizálhatok, illetve onnantól kezdve beszélhetünk volna arról, hogy akkor esetleg felvesznek tanársegédnek, és hogyan megy ez tovább. Szóval nagyon sok bizonytalanság volt akkor a kérdésben, mert nem volt egyértelmű, hogy akkor a doktoriskolába, ahol elég nagy túljelentkezés volt már akkor is, fognak venni, hogy utána ki tudják írni a tanársegédi posztomat, és így tovább. De mindenféle kockázat ellenére én azt mondtam, hogy oké, akkor én a cégnél szólok, hogy fel fogok mondani, és akkor lesz, ahogy lesz. Mindenképpen én ezt megpróbálom az összes lehetséges kockázattal együtt, mert még egyszer tudtam, hogy ez a hivatás, és ez egyedüli út, amit én járni szeretnék.
Végül szerencsésen összejött a dolog, és meglett a tanársegédi poszt. Innentől milyen út vezetett a lektori státuszig?
Ugye az első az volt, hogy ugye meg kellett lenni a doktorim. Ugye az egyetemi rendszer legalábbis Kolozsvaron a BBT-en az úgy néz ki, hogy a tanársegédeket csak 3 évre vehetik fel, az egy 3 éves meghatározott idejű szerződés van. Ez azt is jelenti, hogy a doktorinak a befejezésére 3,5 éven van, mert ugye, hogyha amennyiben lejár a tanársegédi állásomnak az ideje, és nincs meg a doktorim, nem tudnak felvenni adjunktusnak. Tehát ugye ott volt a hurok a torkomon, hogy ezt a doktorit ezt muszáj 3,5 év alatt maximum befejezni, ahhoz, hogy utána ezen a lépcsőn feljebb tudjak lépni, és adjunktusnak utána fel tudjanak venni. De nagyon sok izgalom volt benne, hogy sikerül-e, meg lesz-e, be tudom-e mutatni, kiállítják a diplomámat addig, ameddig ugye a következő versenyvizsgára kell. De végül minden a legsimábban ment. Hát ugye milyen út vezet az adjunktusi poszthoz? Értelemszerűen nekem akkor ez volt a legszűkebb keresztmetszet, hogy a doktori legyen meg, és legyen megvédve, és legyen a diploma kiállítva gyakorlatilag 3,5 év alatt. Aztán kellett hozzá egy csomó olyan minőségi publikáció, ami szükséges volt ahhoz, hogy adjunktusnak fel tudnak venni. Itt is volt izgalom, hogy azt megírom én azt a tudományos cikket, de el fogják-e fogadni egy jó szaklapba. Ha elfogadják, akkor mennyi idő alatt jelenik meg, vagy hogyha megjelenik, akkor az elég lesz az adjunktusi pozícióhoz. De még egyszer mondom, szerencsém volt én azt gondolom eddig az életben, mert hogy minden pontosan akkor jött össze az utolsó pillanatban, amikor kellett, hogy gyakorlatilag nekem meg lehetett a kontinuitásom az egyetemen, az oktatásban, és gyakorlatilag megszakítás nélkül most kezdem majd a 6. tanévet.
Ahogy sok minden mást, a tanítást is mindenki másképp csinálja. Az ön meglátása szerint mivel lehet lekötni a diákok figyelmét, és hogyan lehet felébreszteni a kíváncsiságukat?
Én azt gondolom, hogy önazonosnak kell lenni. Tehát, hogy egyrészt önazonosnak kell lenni, hogy nagyon sok tanár, fiatal kollégám, meg kevésbé fiatal kollégám is látom, hogy bemegy az osztályterembe, és hogy úgy érzi, hogy neki valamilyen szerepet el kell játszani, hogy a tanárnak valamilyennek kell lennie, és azt a szerepet játsza el, vagy adja elő, és ez nagyon sokszor nem autentikus. Én azt gondolom, hogy önazonosság az, ami, hogy mondjam, az érdeklődést is felébreszti, illetve a másik, ami szükséges hozzá, hogy a tanárt magát érdekelje és lelkesítse az, amiről tanít. Tehát, hogyha én úgy megyek be, hogy igazából engem sem érdekel, vagy ha hálásan unom azt, amit tanítok, akkor értelemszerűen hogy várjuk el a hallgatótól, vagy a diáktól, hogy ő magát érdekelje. Na most már én arra mindig törekszem, és olyan tantárgyakat igyekeztem magamnak összeválogatni, amennyiben ez lehetséges volt, hogy olyan témákról tanítok, amelyekkel aktívan foglalkozom a tudományos kutatásban, azaz mindig vannak új információim, mindig vannak új eredményeim, amiket be tudok mutatni, vagy fel tudok hozni, vagy új megközelítéseim, és azok a témák engem valóban nagyon érdekelnek. Tehát én úgy megyek be órára, hogy egyrészt 2 órám soha nem ugyanolyan, tehát nem meg sárgult papírról olvasom fel azokat a dolgokat, 2 órán egyrészt soha nem ugyanolyan, és mindig őszintén érdekel az a téma, akár ezredszer is más megközelítésben, amiről tanítok. És én azt gondolom, hogy ez az őszinte lelkesedés, ami nekem van a tanított tárgyaimmal kapcsolatosan, ez átmegy a diákok fele is, és hogy ez valahogy működik. Nem vagyok én sem naív, tudom, hogy nem megy át minden diák irányába, mert vannak olyanok, akik mástól lelkesednek, vagy akiket más érdekel, de ez a módszer ez azoknak, akik kicsit is érdeklődnének a téma iránt, azt gondolom, hogy ez a módszer ez hatékony, és látják, hogy te ezt ennyire lelkesít és érdekli ennyi év után is, meg ez az 5. szemnem a héten megtart ebben a témában, és még mindig annyira érdekli, akkor figyelj oda, mert lehet, hogy ez tényleg érdekes. És persze igyekszem érdekessé is tenni. És aztán vannak persze egyéb pedagógiai módszerek, a szünetek, a poénok a megfelelő időben, meg esetleg csak a finom kiszólások, vagy a nagyobb lélegzetvételi következtetéseknek a levonása, és egy csomó apró trükk, amivel működni tud ez a kommunikáció. Azaz még egy utolsó gondolat, ezekkel együtt valamilyen hatást kell elérni. Én azt gondolom, hogy a jó tanár az képes valamilyen hatást elérni, és ez a hatás ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos szó, hogy amikor én bemegyek, akkor hassak rájuk. És azért látom, hogy ez megtörténik, mert hogyha a diákok véleményét kikérik, és ugye mi látjuk a diákok rólunk formált véleményét az online rendszerünkben, mert nem csak mi értékeljük a diákokat, hanem ők is értékelnek minket, és ez nagyon helyes. És abból is látom, hogy ez működik, hogy nagyon sok jó értékelést kapok, aminek nyilván nagyon örülök, és abban a rendszerben is, de a rendszeren kívül is kapok rossz értékeléseket is persze. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hatni tudok rájuk, azaz nem közömbösek velem szemben. Vannak, akik nagyon szeretnek, és vannak, akik nagyon nem. Nyilván szerencsés helyzetben vagyok, mert sokkal többen vannak, akik nagyon szeretnek, de vannak olyanok is, és biztos, hogy vannak jó páran. Tudom is, mert néha ki is fejezik ezt, akik nagyon nem szeretik se a stílusomat, se azt, ahogyan csinálom, se azt, hogy beleélem magam, valahogy nem ezt várják el, vagy egyedül nem érdekli őket a témám. Tehát nem maradnak közömbösek velem szemben. És örülök is ennek, mert azt mondom, hogy inkább szeressél vagy utáljál, de közömbös ne legyél velem szembe.
Milyen érzés rossz értékelést kapni, vagy nem szeretettel találkozni?
Hát ez a munkánk része, tehát, hogy most ugye én évente tanítok 300 embert nagyjából, ez azt jelenti, tehát, hogy ugye nyilván 300-ból 300 az nem szerethet, meg nem is azért vagyok én föltűnőt, hogy szeressenek, hanem azért, hogy átadjak valamit, és ehhez megvannak a módszereim, hogy adom át, és azok a módszerek, amiket én alkalmazok, és még egyszer, ezek nem én magamra erőltetett szerep, vagy olyan módszerek, amelyekben ne hinnék, vagy amilyen módszerek nem én lennék, de hát nyilván ezek a módszerek, ezek az emberek nagyobb részénél, a kétharmadánál, vagy négyötödénél beválnak, de az egyötödénél, vagy az egyhatodánál nem válnak be, és hogy ők nem értik, ők olyanok, akik ezt a régi tanárszerepet várják el, hogy akkor menjek be az órára, akkor nagyon komolyan leüljek, egyrészt én soha nem ülök le órákon, de leüljek a katedrához, kinyissam a könyvet, akkor a szlájdokhoz szépen lassan felolvassam az infókat, vagy minden ponthoz még esetleg egy mondatot hozzáfűzek, és hogy ez az ilyen nagyon közömbös, nagyon lassú, ha úgy tetszik, nagyon régi módi tanítást kövessem, amikor nincsen kiszólás, amikor tényleg csak a tananyag van, és azt is nagyon szűken értelmezve, ülve, lassan, tízszer átrágva, visszatérve rá elmagyarázom, én nem ebben hiszek, én nem ez vagyok, aki ezt várja az értelemszerűen, nincsen mindig megelégedve azzal, az egyrészt közvetlen, másrészt sokszor gyors, másrészt sokszor az órából félmondatokkal kibeszélő stílushoz, ők nyilván ezt nem szeretik. Viszont el kell mondjam, hogy ezek az értékeléseim, ezek, amiket kaptam, és hogy ezt nyilván nem dicsekedésben mondom, de hogy ezek általában jók. Most volt először olyan értékelésem, ami ugye ötösig értékelnek, ami négyes alatt lenne, ebben az online tanításban nem nagyon volt feedback. Úgyhogy azért is alkalmazom ezeket, mert hogy az emberek nagy részén ez beválik, és ez működik.
Térjünk vissza még egy kicsit a közösség és közönség szimbólumaira. A Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság karán milyen a közösség, a tanárok, a kollégák, és milyen a közönség, azaz a diákok?
Hát én azt gondolom, hogy a közösségben nem csak a kollégák vannak benne, hanem mi közösség vagyunk együtt a diákokkal is. Tehát, hogy a közösséget én soha nem szűken értelmezem, hanem mindig tágan értelmezem, és nyilván a BBTL közgazdaság és gazdálkodás tudományi karán ugye a közösség, akik állandóan ott vagyunk sok éve, és még ott leszünk sok évig, ezek a kollégák, a magyar tagozatos közgáztanárok, de hogy én mindig a közösségre úgy tekintek, hogy mi azok a tanárok, akik ott vagyunk régóta, és még ott leszünk sokáig, plusz azok a diákok, akik éppen az egyetemen vannak. Tehát, hogy ők is pont úgy része az egyetemi társadalomnak, mint ahogyan a tanító kollégák, és nincsen különbség az erőviszonyokban. Tehát, hogy mi teljesen jelentéktelenek vagyunk a diákok nélkül. Tehát, ha nincsenek diákok, akkor nekünk nincsen munkánk. Illetve, hogy társak és partnerek vagyunk, a mi dolgunk az, hogy azoknak a hallgatóknak, akik később kollégák is lehetnek, akár a szakmában, akár az oktatásban, nekik átadjuk azt a tudást, amit mi tudunk, és lehetőleg elérjük azt, hogy ők majd jövőben többet tudjanak, és többre is menjenek az a tudással, mint amire mi. Visszatérve, hogyha a kérdésedben úgy azt éreztem, hogy a tanári közösségre kérdeztél rá, én azt gondolom, hogy nyilván minden közösségben vannak egy nagyon komoly és nagyon szűk családi közösségben is vannak időnként konfliktusok, és ez normális, a viták azok előre viszik, azt gondolom, hogy a társadalmat. Természetesen vannak konfliktusok, és vannak építő jellegű viták a magyar tagozaton is, de hogy ezek a viták, ezek mindig megmaradnak a konstruktív mederben, és ezek a viták, ezek elvi viták, amelyek azért születnek, mert nagyon sokszor különböző elképzeléseink vannak arról, hogy mi a jó az oktatásban, mi a jó a módszertanban, mi a jó a diákoknak. És ezek a vitákat, ezeket mindig nagyon szakmai alapon és nagyon nagy tisztelettel egymás iránt le tudjuk rendezni úgy, hogy a végén, amikor ezeknek a vitáknak vége van, akkor egy egységes álláspontot képviselünk kifele, amiről én azt gondolom, hogy ez az ismérve egy jó közösségnek. Nem az ismérve jó közösségnek, hogy mindig mindenben egyetértünk, és hogy csak mosolygunk egymásnak, hanem az, hogy megvívjuk mi a belső csatáinkat a közös jó érdekében, és kifele egységes képet mutatunk. És ez azt gondolom, hogy megvan közöttünk, és ezért is tud a magyar tagozatnak a közgázon évről évre jobb eredménye lenni, amit értelemszerűen mérni lehet, mert egy összetartó közösségünk, akik mind hiszünk abban, hogy mi a cél, nagyon sokszor abban van a viták, hogy ahhoz a célhoz hogyan kell eljutni.
Még a szükségállapot idején ön és pár kollégája létrehozta a COVID-19 Romanian Economic Impact Monitor nevű weboldalt, ahol valós időben lehet követni a koronavírus járvány gazdasági hatásait. Miért érezték azt, hogy szükség van erre, és kinek nyújt ez elsősorban segítséget?
Mi azt gondoljuk, hogy ugye segítséget nyújt a döntéshozóknak, akiknek szintén ugye nagyon sok helyről kapnak információkat, ugye nem volt járvány elején, és azóta a miénken kívül igazából én nem láttam egy olyan egységes portált, ahol egy egyrészt a járványügyi adatokat, másrészt pedig a járványügyhöz kapcsolódó gazdasági adatokat lehet követni. Nyilván ezek az adatok, ezek publikus adatok, amiket mi használunk, és ezek az adatok, ezeket fel lehet lelni, de hogyha az ember ezekre egyben kíváncsi, akkor el kell töltsön 3 vagy 4 napot ahhoz, hogy a statisztikai hivatalról, az Eurostatról, a John Hopkins féle weboldalról, és még 47 másik helyről, a Google-ról összegyűjtse azokat az adatokat, és egymás mellé helyezze, ami alapján döntést tud hozni. Tehát amit mi csináltunk kezdetben, az az volt, hogy a nagyon sok különböző forrásból összegyűjtöttük az adatokat, és ezeket egymás mellett ábrázoltuk minden nap, hogyha valakinek gyorsan döntést kellett hozni a politikai döntéshozóknak, vagy vállalati döntéshozóknak, akkor nem kellett nekik egy napot rászánni arra, hogy megnézzék azt, hogy ugye hogyan alakul a gazdaság, hanem csak ráklikkeltek a mi weboldalunkra, és ott egyben láttak igaziból mindent. Kezdetben ez volt a cél, aztán később ugye ezt kiegészítettük különböző elemzésekkel is, tehát ma a weboldalunkon már nem csak különböző forrásból összegyűjtött és egymás mellé tett információk vannak, hanem vannak részletes és mély elemzések, különböző modellek, amiből nem csak azt mutatjuk meg, hogy mi van, hanem azt is megmutatjuk, hogy elemzéseink alapján mi várható a jövőben. Ezzel nemrég egészült ki a weboldal. Úgyhogy a információt és segítséget ugye a politikai és gazdasági döntéshozóknak tud nyújtani, de igaziból mindenki átlag polgárnak is, aki se nem politikai, se nem vállalati döntéshozó, csak kíváncsi arról, hogy ugye hogyan alakul a helyzet, a járványügyi helyzet és az ahhoz kapcsolódó gazdasági helyzet, értelemszerűen neki is információkat nyújt ez a weboldal. Úgyhogy gyakorlatilag nekik segíthet a mi weboldalunk, hogy miért hoztuk létre, az egy másik kérdés. Mi hiszünk abban, hogy a modern egyetem az nem csak egy oktatási központ. Ugye a kommunizmusban volt egy ilyen elv, főleg Romániában, hogy az egyetem az nem más, mint egy oktatási központ. Az egyetemen a későbbi munkavállalóknak szakmát kell tanítani. Erről szólt az egyetem. Aztán utána a rendszerváltás után a nyugati egyetemeknek az idejáihoz kapcsolódva rájöttek arra, hogy az egyetem az nem csak egy oktatási intézmény, mert csak akkor tud hatékony oktatási intézmény lenni, ha azok, akik oktatnak, azok kutatják is azt a területet, tehát akik aktívan részt vesznek a kutatásban. Így a rendszerváltás után az egyetem egy oktató és kutató intézménnyé alakult át, de ha megnézzük, hogy most mi van nyugaton, külföldön, de nem csak igazából keleten is, tehát nem csak nyugaton, mert ha Kínát nézzük, ugyanazt látjuk, mint az Egyesült Államokban, hogy az egyetem azon kívül, hogy oktató és kutató intézmény, egy társadalmat folyamatosan tájékoztató és a társadalomban aktívan résztvevő szereplő. Azaz különböző projekteket készít a különböző vállalati vagy állami megrendelőknek, aki tájékoztat különböző információkról, és stb. Úgyhogy ezt az egyetemnek ezt társadalomban aktívan résztvevő szerepét is akartuk ezzel a weboldal erősíteni, hogy nem csak oktatunk és kutatunk, hanem tágértelemben is tájékoztatjuk a társadalmat arról, hogy mi történik a mi szakterületünkön.
Bár sejtem a választ, felteszem a kérdést. Ha újra kezdhetné, akkor is a tanári pályát választaná?
Ha ezekkel a talentumokkal születnék, amivel most születtem, értelemszerűen igen, de még egyszer mondom, hogy ha tudnék énekelni, vagy jobban tudnék énekelni, vagy mondjuk jobb memóriám lenne szövegeket megjegyezni, akkor lehet, hogy mondjuk a színészetet választottam volna. Nyilván nem tudom, hogy mi lenne, ha más talentumokkal születtem volna, de hogyha ugyanezekkel az adottságokkal és korlátokkal születnék újra, amilyen adottságokkal és korlátokkal rendelkezem most, akkor azon, hogy egyértelműen ezt a pályát választanám mindenáron igaziból.
Hogyan és hol látja magát 15-20 éven belül?
Ennek a kérdésnek azért nagyon sok aspektusa van, ugye, én sem azt gondolom, hogy 3 típusú aspektusa van ennek a kérdésnek, ugye van a magánéleti aspektusa, van ugye a szakmai aspektusa, és van ugye a társadalmi aspektusa. Ugye én most fiatal tanárnak számítok, de már ugye a fiatalok között öreg vagyok, az öregek között meg még fiatal a 32 évemmel, úgyhogy a nagyon fiatal kollégák már az öregek közé sorolnak, azok a fiatal doktoranduszok, akik mondjuk most kezdték a doktorit és elkezdtek tanítani, de azok a kollégák, akik meg már 30 évet tanítanak, azok még fiatalnak néznek az öregek között, meg fiatal vagyok. Úgyhogy ez egy érdekes állapot, mert ha úgy tetszik, akkor belátásom van ugye a nagyon fiatalok a 20 éveseknek az életébe, értékítéletébe, döntéseibe és az idősebb generáció életébe, értékítéleteibe és döntéseibe. Szóval igen, a magánéletemben mindenféleképpen azt gondolom, hogy a család az előbb-utóbb nagyon fontossá válik. Ugye a család alapítás és ugye a gyerekek és ugye a gyerekeknek a nevelése. Ugye nincsen egy gyerekeim, de mindenképpen a következő, tehát nyilván, hogyha ilyen 10 éves távlatról beszélünk, akkor azt nagyon szeretném, hogyha benne lenne. A szakmai életemben pedig én, ahogy az előbb is mondtam, nyilván tanárként képzelem el magam, tehát ugye ettől a pályától én nem akarok elállni. Illetve mondom, hogy sok helyen jártam, sok helyen töltöttem, sok városban töltöttem több időt egyetemi éveim alatt, aztán később is, de hogy Kolozsvár volt igaziból mindig az otthonom, innen mentem el, és mindig tudtam, hogy ide fogok visszatérni. Most már itt ugye nagyjából kialakult az életem, ugye annak a magánéleti aspektusaival együtt, meg ugye a szakmai szakmaiakkal, úgyhogy én mindenképpen én azt gondolom, hogy kollégáimmal szoktunk viccelni azon, és hogy szerintem ez nem is vicc, hogy nekem ez a második munkahelyem igaziból, de hogy egyben az utolsó is, én innen kívánok nyugdíjba menni. És a harmadik része, amit említettem, az a társadalmi rész, most egy új projektbe is belefogtam, ugyanis egy pár hónappal ezelőtt felkértek arra, hogy vállaljam a városi tanácsosságot, úgyhogy nagy valószínűséggel, vagy reményeim szerint majd ősztől ez az új szerepem is meg lesz városi tanácsosként, amiben szintén a szakértelmemet tudom, a gazdasági értelmemet, szakértelmemet tudom majd ugye egy tágabb közösség javára fordítani. Ezzel a résszel még nem tudom, hogy mi lesz, vagy hogy egyáltalán lesz-e, de igaziból ennek a kihívásnak is állok elébe.
Tanár úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége volt.
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.